Ma Héber naptár szerint 5771 Elul hó 28-a, a polgári naptár szerint 2011. szeptember 27-e. Kedd van, 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Csapácsalom, Erev Tov. Jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak, a mikrofonnál a főszerkesztő Ádám Ráhel. Híradásunk tartalmából. Pontosabban két fontos közlemény. Holnap este Rosh Hashanah, a zsidó új év ünnepi estéjén nem lesznek idegen nyelvű adások, hanem összevont héber nyelvű adást közvetít a rádióhatóság. A magyar adás másnap, tehát csütörtökön este lesz ismét hallható élőben. Október 1-től 2-ára virradó éjszakán Izraelben bevezetik a téli időszámítást. Ez azt jelenti, hogy éjjel 3 órakor, éjjel 2 órára állítjuk vissza az órákat. Napi hír összefoglalónk. Idén se, jövőre sem lesznek Egyiptomban demokratikus választások, marad a hatalom a katonai tanács a diktatúra kezében. Az izraeli nagykövetség elleni támadást Kairóban két neves mágnás egyiptomi politikus finanszírozta, közölte az egyiptomi napilapok többsége. Hogyan akadt horokra a hamaszos egyik terrorista vezér a Nemzetközi Vörös Keresztnél folytatott szolgálat közben? A Trachtenberg bizottság átnyújtotta jelentését és helyzetértékelését. Híreink után ünnepi magyarázatot hallanak. Most pedig részletes híreink. Idén se, jövőre sem lesznek Egyiptomban demokratikus választások, marad a hatalmon a katonai tanács. Huszni Mubarak volt egyiptomi elnök megdöntését szolgáló katonai puccs igazi célja, ami januárban történt, egyre világosabbá válik. Az egyiptomi arab tavaszt támogató nyugati világ az Obama kormánnyal karoltve demokratikus átalakulásról álmodott valójában. A közel-kelet ügyében járatlan, zöldfülű politika csinálók azt gondolták, hogy egy csatintásra be lehet indítani a demokratizálódást az olyan mérsékeltnek hitt arab országokban, mint például Egyiptom. Mubarak kormányzása alatt Egyiptom valóban mérsékelt arab ország volt 30 éven keresztül, most viszont miután Mubarakot megdöntötték, senki nem tudja, talán maguk az egyiptomiak sem, merre sodorja őket a víz. Mubarak február elejei lemondatása után pár hónapon belül ígért választásokat. Az ideiglenesen hatalomhoz jutott katonai vezérkarból álló katonai tanács állandóan elhalasztja. Azóta legalább kétszer jelentették be, hogy elhalasztják a belső demokratikus választásokat. Ma már arról írnak az egyiptomi napilapok, hogy 2012-ben, de még valószínűbb, hogy 2013-ban lesznek csak az egyiptomi választások. Addig a katonai diktatúra lesz hatalmon, Tantaui generálissal az elnöki székben, aki bizonyára nem kíván sietni, hiszen Mubarak oldalán, amikor is vezérkari főnöki rangban volt, sokadik emberként már nagyon várta azt a pillanatot, mikor ülhet végre be a megüresedett székbe. A jelenlegi egyiptomi katonai diktatúrának nem érdeke, hogy siessen a választások kiírásával, és valójában a nyugaton és Amerikában sincs egyetlen olyan befolyásos politikai csoport sem, amely ráparancsolna Egyiptomra, és követelni korábbi ígéreteinek betartását. Egy másik Egyiptommal kapcsolatos hír, az egyiptomi rendőrség legújabb nyomozati eredménye szerint az izraeli nagykövetség elleni támadást Kairóban két neves, nagyon jómódú egyiptomi politikus finanszírozta, közölte tegnap az El Masri El Yaum nevű egyiptomi napilap. Az izraeli nagykövetség megtámadói közül többen elmondták a rendőrségnek, hogy szervezett autóbuszokkal szállították őket a nagykövetség kapujához Kairóba, és kész transzparenseket is adtak a kezükbe. Aláhúzandó, hogy ezt a hírt az egyiptomi újság közölte, tehát még véletlenül sem izraeli forrás, így hát a forrás nagyon is valóságosnak tekinthető. Az egyiptomi lap azt is részletezi, hogy a bérelt autóbuszok ultramodern luxus járművek voltak, az izraeli követség megrohamozására a felbérelt több ezres tömeg egész napos kirándulást kapott aztán ajándékba, és nagyszabású lakomákat rendeztek a számukra. A tömeget szervező több száz fős irányító csapattagjai meg $850-1850 közötti összeget kaptak napi díjként az egyiptomi milliárdos uraktól. Ezt a hírt már egy hete kiszellőztették, és most az egyiptomi sajtó is megerősítette ezt. A társadalmi igazságosság megközelítésére kinevezett Trachtenberg bizottság ma átnyújtotta a kormányfőnek és a miniszterelnöknek a vizsgálati eredményét és a helyzet javítását szolgáló javaslatait. Egy összegben kifejezve 30 milliárd sékeles költségvetési többletre lenne szükség a népjóléti állam fogalmának megközelítéséhez. Első lépcsőben 1 milliárdot, majd 3 milliárdot csoportosítanak át a költségvetésből a pénzügyi vezetés utasítására oly módon, hogy az összegek jelentős részét a hadügyi költségvetésből fogják elvonni. Benny Gantz tábornok, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke közölte, megérti a társadalmi igazságosságért folyó harcot, hiszen az izraeli hadseregben szolgálók saját maguk is a társadalom széles köréből kerülnek ki, de a hadügyi költségvetést érintő elvonás vitája nem arról szól, hogy mennyi marad, hanem arról, hogy milyen lesz a készültség, a biztonsági felkészülés szintje, mondta Benny Gantz, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke. Eddig a mai hírek, és most pedig készüljünk Rosh Hashanára.
Számot vettünk múló napjaink történéseivel, emlékezünk szívünk meleg érzésével, az év minden örömére, fájón gondolunk a gyötrő bánat keserves óráira. Halandó emberek vagyunk, gyengék és erőtlenek az események sodrásában. Kisítőek a megpróbáltatások nehéz idején, s úgy érezzük, remeg a talaj a lábunk alatt, életünk mulandósága, létünk bizonytalansága és napjaink véges volta miatt. Nehéz lenne embernek lenni, emberi társadalmat építeni annak tudatában, hogy létünk e földélet zűrzavaros kavargásában a sors véletlen vak játékának egyik játékszere. Elviselhetővé az életet, csak a szilárd hit teszi a mindenható Istenben, aki nincs alávetve a mulandóság, a porszemnyi élet, a vak véletlen, kiismerhetetlen játékának, mert örökké való, ereje átfogja a világot, ő irányítja a nap, a hold és a csillag útját, épít és ledönt világokat, összetöli az emberi gőgöt, és felemeli a porból a megalázottakat. Ez a mindenható Isten kiválasztotta a zsidó népet a világ népei közül, hogy magasztos erkölcsének hordozója legyen, hogy a világokat beragyogó és rásugárzó fényéből világítsa meg az erkölcsi sötétségben tántorgók útját, miközben jó maga az ő szentsége felé törekszik, az emberséget szilárd alapokra helyező törvényének betartásával. A Tórában lefektetett 613 parancsolat és a szóbeli tan szertágazó rendelkezéseit kell betartani a zsidó embernek, ha Isten útján akar járni, és el akarja kerülni a bűn lelkismeretet mardosó csábításait. Az emberi gyengeség, a könnyen ingatható akarat, még az Istenhez oly közel álló jámborokat és szadikokat is megkísérti, hát még a Tóra tanulásában járatlan, egyszerű és tudatlan embert. S a napok múlásában egyszer csak rádöbben, hogy amíg bűneinek száma egyre növekszik, jó cselekedeteinek száma csökken, és lelkét mardossa a kétségbesés, amiért Istene parancsainak teljesítésétől eltávolodott. A zsidó vallás egyik legcsodásabb gondolata, hogy az Isten nem csak égi bírója, hanem égi atya is a földön élő halandó gyermekeinek. Nem a súlyos vétkek megbüntetése a cél, hanem az ember útjának megjavítása, mint Ezékiel próféta hirdeti, nem a gonosznak halálát kívánom én, hanem a rossz útról való visszatérését. A Rosh Hasanah a megtérni vágyó ember menedékvára. Magára ölti fehér halotti ruháját, a kitlit, bizonyítva emberi mulandóságát. A sófár riasztó hangja nem csak a lelkét rázza meg, hanem fegyelmezteti az egek urát arra, az önzetlen szeretetre, mert az első zsidó érzett Isten iránt, aki hajlandó volt feláldozni fiát is a láthatatlan Istennek, csak mikor az látta a próbáját kiálló Ábrahám Isten szeretetét, engedte meg, hogy fia helyett egy kost áldozzon. A kos szarvából készült sófár Isten emlékezetébe idézi Ábrahám és utódainak sokszor életük feláldozásával kimutatott Isten szeretetét. Bocsásson meg Isten az ő utódaiknak, ha vétkük sokasága miatt a súlyos ítélettel is kellene őket sújtani. Szépen fejezi ki a Talmud ezt a gondolatot. Rabbi Avahu mondotta, miért készül a sófár a kos szarvából? Mert így szólt az örökkévaló. Rosh Hasanákor fújjátok meg a kos szarvából készült sófárt, hogy megemlékezzék Isten Izsák összekötözéséről. Az ünnepi liturgia azonban nem csak Ábrám ősapánk álhatatott Isten szeretetét meséli el. Az egyik csodálatosan szép ima az Unesane Toikev a mainci Rabbi Amnon Istenhez való ragaszkodására emlékeztet. Nem volt hajlandó kitérni még akkor sem, mikor a fejedelem a legválogatott kínzásokkal akart erre kényszeríteni. Utolsó erejével részt vett még a Rosh Hasanái istentiszteleten, és ajkán az Unesane Toikev ima szavaival lehelte ki lelkét. Hőfohászunk az egek urához, hogy hallgassa meg szívből jövő könyörgésünket, adjon egy áldásos, boldog esztendőt hozzáhű gyermekeinek, békét és nyugalmat az ő szent földjének és az egész világnak.
A néhai dr. Jólesz Károly főrabbi Tóra magyarázatából forgattuk le a Rosh Hasanái részletet. Ezzel mai adásunk végére értünk, legközelebb nem holnap este, hanem holnap után este jelentkezünk. Minden kedves hallgatónknak Sanátovát, boldog új évet kívánva. Időjárásról annyit, hogy marad a nagyon kellemes idő, a várható hőmérsékleti értékek. A fővárosban, Jeruzsálemben 18-28, Tel Avivban és Hajfán 21-30, Berséván 19-33 és Eilaton 25-37 Celsius fok között ingadozik. Búcsúzunk Önöktől, Sanátová, Umetuká, Mirusalájimme.